Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Böjt második vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasom Isten igéjét Máté evangélium a 20. fejezetéből, a 20. verstől a 28. versig a következőképpen. Oda ment hozzá, tudnék Jézushoz, a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek, ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én ki fogok inni. Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A bevezető szavaimban már említettem, és most kiegészítem a tételt. Mert nem régen kérdezte valaki, aki szorgalmasan forgatja az útmutatót, hogy egy-egy vasárnapnál miért két ige van, akkor melyik a kettő közül a heti ige? Már a bevezetőben is mondtam, hogy a vasárnap igéje és a heti ige. De ez csak az egyházi esztendő bizonyos időszakában van így, méghozzá. 50. vasárnaptól kezdve, tehát mintegy ötödik hete, hogy rohan az idő, a bőti időszakban virágvasárnapig van így, mert minden vasárnapnak külön neve is van a bőti időszakban, mert ez a bőti időszak egy nagyon-nagyon fontos időszak a hívő ember, a keresztény ember az egyház életében. A bőti időszak különleges időszak, ezt nagy tisztelettel meg kellene különböztetni az összes többitől, és az útmutató és az ősi egyházi rend, az ősi liturgia ezért is helyezi rá a hangsúlyt, hogy a vasárnapokat is elnevezi. Bár minden vasárnapnak, ha 52, akkor annyi vasárnapnak van témája, de csak az 50-et, 60-at, 70-et és a bőti időszak vasárnapjainak van neve. Az útmutatóban, tehát tudjuk miről van szó, ugye arról a kis könyvecskéről, ami a napi bibliaolvasásunkat segíti, az útmutatóban még a vasárnapoknak, ezeknek a vasárnapoknak a latin neve is benne van. Böjt első vasárnapjának, egy héttel ezelőtt, invokáció, invokávit, ez volt a neve, invokáció. Az invokáció magyarul egy személyhez vagy lényhez, ami esetünkben Istenhez intézett segítségkérés. Az invokáció segítségkérés. És az elnevezés a Zsoltárok könyvéből való, méghozzá a 91. Zsoltárból. Ma, Böjt második vasárnapján, ahogy lelkész testvérem olvasta a liturgiai Zsoltárt, emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, ez a 25. Zsoltár 6. verse, És annak az első szaváról emlékezz meg, latinul reminiscere, ez a vasárnap jelentése az új fordításban, új fordítás szerint gondolj, Uram, nekem jobban tetszik, hogy emlékezzél, Uram. Vagyis ne a bűneinkre nézz, Uram, ne a bűneinkről emlékezz meg, Uram, irgalmadra nézz, irgalmadról emlékezz meg, kegyelmedről emlékezz meg. Jövő vasárnap pedig, ha valaki elbátorkodik a templomba, akkor meg az okuláréről lesz szó, ókuli vasárnapja, ami nem más, mint a szem. Mire is nézzünk, hová emeljük a tekintetünket? Minden vasárnapnak megvan tehát a latin neve, és a nagyon fontos szent leckéje, így aztán majd következik az öröm vasárnapja, a létári, és azt egyszer csak azt mondjuk, hogy pálmárum, mindenki tudja erről, már fölismertük, hogy virágvasárnap. Tehát a bőti időszak nagyon komoly időszak. Ezt minden gyülekezeti tagnak, keresztény embernek, Krisztushoz ragaszkodni akaró embernek, gyülekezetnek halálosan komolyan kell venni. Ilyen módon is felhívja Isten a figyelmünket, hogy nagyon komolyan kell készülnünk a nagy hétre. Mert ha nem készülünk föl rá, akkor nem értjük meg. És ha nem értjük meg, nem tudjuk megszívlelni. És ha nem szívleljük meg, akkor nem kerül bele a lelkünkbe. És hogyha nem kerül bele a lelkünkbe, akkor ott a lelkünk mélyén nem történik meg az a titokzatos metamorfózis, átalakulás, amit a régiek metanoiának, megtérésnek neveztek. Titokzatos, gyönyörű, de tetten érhető folyamat, hogy először hallom, aztán eljut a szívemig, aztán bekerül a lelkembe, és egyszer csak a Szentlélek titkaként valami csodálatos dolog történik a lelkem mélyén, ott, ahol nem járt még kés, szem, tudomány, a lelkem mélyén, ahová még nem jutott el az emberi fürkésző tekintet. De ott végzi el Isten a csodálatos átalakítást, a megtérést, az újjászületést, ott belül a lelkem mélyén. De ehhez az is kell, hogy halálosan komolyan vegyük a bőti időszakot. Nem arról van szó, hogy legyen rántott hús, vagy mit tudom én, pacalpörkölt, nem ilyen ostoba, primitív dolgokról van szó, hanem arról a titokzatos, belső lelki folyamatról, amit Isten igéje indukálhat, amikor az értelmünkön keresztül a szívünkig engedjük, és aztán áthatja a lelkünk mélyét. Nos, éppen ezért is fontos majd április 3-án, a vendéglelkész testvérünk előadása a szeretett vendégségen, aminek azt a címet adtuk, hogy hogyan készüljünk a nagy hétre, mert a nagy hétre meg különösen készülni kell. Különösen, mert nagy hét nélkül és nagy Péter nélkül, nézzétek, nincs föltámadás, nincs húsvét, maximum húsvéti sonka van. Az se rossz, de nem éppen elég. Most nézzük, hogy mire tanít bennünket a felolvasott szentige, amit itt idéztem. A rend kedvéért idézzük föl a történetet. Megjegyezendő az előzmény, amit még nem olvastam föl, de megemlítem, hogy közvetlenül a jelenet előtt Jézus harmadszor is bejelenti, hogy Jeruzsálembe kell mennie, és ezt olvassuk. Az ember fia átadatik főpapoknak, írástudóknak, halálra ítélik, átadják pogányoknak, kigúnyolják, megkorbácsolják, keresztre feszítik, aztán harmadnap föltámad. És a mai igeszakasz közvetlenül ezután így kezdődik, hogy akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja. Tehát a fiaival együtt persze. Tehát Jézus elmondja, hogy kereszt, korbács, halál, föltámadás, és a mama oda megy a fiaival, hogy na, akkor egy kis protekció. Na, nagyfőnök, egy kis protekció. Tudod már, hát az én gyerekeim. Tételezzük föl, hogy ő nem hallotta ezt a drámai kijelentést, és azt kéri Jézustól, hogy az ő fiai közül az egyik Jézus jobb keze, a másik a bal keze felül ülhessen az Isten országában. És Jézus azt kérdezi, ki ihatják-e azt a poharat, amit majd ők iszik. A válasz igen. Jézus ezt nem is tagadja, de azt mondja, hogy ki hol lesz a mennyországban, azt az atya dönti el. Micsoda alázat az Isten fia részéről, olyasmiben nem szól bele, ami nem az ő dolga. Milyen érdekes. Ez az Atya dolga, nem Jézusé. Aztán arról olvasunk, hogy a 10 másik meg megharagudott. Megsértődtek erre a kettőre. És erre Jézus ad nekik egy szent leckét arról, hogy milyen legyen egy gyülekezet lelki társadalmi rendje. Tehát próbáljuk meg pontokba foglalni ennek az ige szakasznak a mondandóját. Egy, Jézus az Zebedeus fiak anyjának a kérése, Jézus válasza a pohárról, a megsértődött tanítványok, Jézus tanítása a lelki társadalmi rendről, a gyülekezeten belül, és az ötödik, Jézus szent példája. Az első. Az Zebedeus fiak anyjának kérése, lehet, hogy az első pillanatban, és lehet, hogy a hangsúlyom ezt érzékeltette, de most korrigálom, az első pillanatban azt mondhatjuk, hogy micsoda becsvágy. Mit képzel ez a nő személy? A nő személy nevét is tudni véljük, Salome, aki Jézus édesanyjának volt az édes testvére. És mi a döntő, mi a fontos? Hogy ő nem egy nő személy, hanem gyönyörű magyar fogalommal, és úgy tudom, hogy a világban nincs másik nyelv, amelyik így tudná mondani azt, hogy édesanya. Na most hát nézzétek, egy édesanyának ezt meg lehet bocsájtani. Mit akar ez az édesanya? Hogy az ő gyermekei ott legyenek az Isten országában. Hogy az édesanya édesanyai módon túloz? Hát ezért édesanya. Hát ki a legfontosabb egy édesanyának? Hát a gyerekei, persze, kösz. Tudják, ez nem olyan nagyon nagy baj. Bár ma nem itt tartana az ország, ez a szerencsétlen magyar haza. Bár ma lennének ilyen édesanyák, vagy pontosítsak, lennének többen ilyen édesanyák, mert hála Istennek vannak, csak nagyon kevesen. Bár csak lennének ma ilyen édesanyák, sokkal többen, ilyenek, akik azt akarnák, hogy az ő gyermekük, gyermekeik, fiaik és leányaik feltétlenül ott legyenek az Isten országában, szívük utolsó dobbanása után. Legyenek áldottak azok az édesanyák, akik ezért mindent megtesznek. És ezt a drága szót, hogy édesanya, csak így lenne szabad használni. Fölordítunk az asztal mellett, amikor a rádióba vagy tévébe hülye szerkesztők ilyeneket mondanak, hogy az édesanya kitette a gyermekét a küszöbre. Hát hallottatok már ilyen hírt. Hát hogy lehet olyat mondani, hogy az édesanya kitette a gyermekét a küszöbre? Hát ennyire elment az agyunk ebben az országban. Az Isten adjon ilyen édesanyákat, akik azt akarják, hogy a gyermekeik feltétlenül ott legyenek az Isten országában, és legyenek is áldottak azok az édesanyák, akik ezért mindent megtesznek, akik a szentkeresség után Isten tiszteletre hozzák a gyermekeiket, majd aztán a konfirmáció, majd aztán a további lelki támogatást. Az ilyen édesanyák legyenek áldottak. Nem pedig szülőnő, aki előtte terhes volt, meg állapotos. Hogy beszélünk mi magyarok? Hát nem szégyeljük magunkat, nem tudjuk azt mondani, hogy gyermeket vár. Szegedi sportoló nem tud részt venni az olimpián, mert állapotos. Könyörgöm, hát nem lehet azt mondani, hogy gyermeket vár? Vagy édesanya lesz? Nem szülőnő, meg terhes. Ja, ha a terhére van, az abortuszbizottság elég sokat dolgozott, 6,5 millió esetben dolgozott az elmúlt évtizedekben. Egy édesanyának szabad elnézni, ha elfogult a gyermekeivel kapcsolatban. Az Zebedeus fiak édesanyjának is szabad elnézni. Szíve alatt hordta a gyermekeit, és fájdalommal hozta őket a világra. Hát világos, hogy egy édesanya elfogult, ha nem olyan, nem is édesanya. Salome elfogult. Mondom, csak legyenek ilyen édesanyák, de minél többen, akiket nyugtalanít az, hogy a gyermekük vagy gyermekeik nincsenek Jézus közelében. Az igaz, hogy Salome tudja, mit kér, de figyeljetek csak, Jézus nem neki válaszol. Nem őt kvázi teszi helyre, ugyanasszony, mit gondolsz. Nem neki, nem utasítja el az édesanyát, nem egyes számba válaszol, hanem a fiúknak közvetlenül. Mert az édesanyai jogot hallgatólagosan elfogadja. És ez a második rész, Jézus válasza a két fiúnak. És a kérdés lényege, ott az a pohár história. Ezt jelenti a kérdés. Készek vagytok a szenvedésre és a halálra? Ha készek vagytok? A pohár ebben az esetben ezt jelenti. Készek vagytok rá? János, Jakab, készen vagytok rá? Felfogtátok, hogy mi vár rátok? Vállaljátok? És a srácok, János és Jakab igennel felelnek. Tehát a fiúk jól vizsgáztak. Kijelentik, hogy készek. Jakab sorsa valóban ez lesz, mártír halál. János az egyetlen, aki majd egészen öregkorba hal meg, de hogy mennyi szenvedés, az most már nem fér bele az időbe. Tehát Jézus előre jelzi nekik, az a bizonyos pohár vár rájuk. És nem csak jelzi, ezzel megadja nekik a visszavonulás lehetőségét. Gondoljátok meg, Jézus nem politikus. Jézus nem tart választási és propaganda beszédet. Vissza lehet vonulni. A fiúk, becsületére legyen mondva, vállalják a szenvedést és a halált, és valóban meg is állják majd a helyüket. És így jön a harmadik. És itt van egy kis pikantéria a történetben. Főleg a romantikus történelem szemléletben élőknek kiozanító pikantéria ez. Sokszor szoktam hallani, szokták mondani, hogy akkor, régen, a kezdetek kezdetén, még az apostolok cselekedetében is, de még milyen tökéletesek voltak a gyülekezetek, hogy de még minden tiszta volt, szent és jó, és csak szeretet volt. Hát csak később romlott el az ügy, amikor jött az egyház, mondják. Ilyen rajongó típusúak szoktak ilyet mondani, ilyen romantikus történelem szemlélettel, amikor az egyház, akkor romlik el a dolog. Hát ez nem így van. A Szentírás realista, ugyanis már a 12-n belül ott a probléma. Mert ezek a ketten oda mennek az anyucival, ugye Jézushoz, hogy Uram, egy kis protekció, egy kis korrupció, egy kis ez az. És amikor a másik tíz meghallja ezt, nagyon megsértődnek. Nagyon megsértődnek. Bizonyára fölháborodva mondják Jézusnak, hogy na hát mit képzelnek ezek? Mit képzelnek ezek, Jézus? Hát szidd már össze őket. Hát az aztán már tűrhetetlen. Hát kikérjük magunknak. Nos, ez az emberi földi ügymenet az első pillanattól kezdve. Meg kell érteni, hogy egyetlen isteni pont van, Jézus, a többi rémesen emberi. Megnézhetnénk Péter hebehúrgyaságát, mikor Jézus ugye nem akarja engedni, hogy megmossa a lábát. És amikor Jézus azt mondja, amit, de akkor a fejem is. Másod meg kapkod, hogy így majd, Uram, megyek veled a börtönbe. Aztán meg háromszor megtagadja. Na szóval, nincs ott ilyen romlatlan kezde. Egyetlen isteni tisztaság van, ez Jézus. Többiek hebehúrtják. És éppen az Ebedeus fiak, például akikről most szó van, kiderül a gyilkos indulat bennük egy samáriai falu mellett, amikor nem fogadják be őket, Uram! Tüzet rájuk, pusztítsd el őket! Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mondja neki a názáreti. Júdás árulását meg szóba se hozzuk. Nos, a tanítványok máskor is vitáztak már arról, hogy ki a nagyobb közöttük, ki az első. Jézus ekkor egy gyermeket állított eléjük. Vagy ki a nagyobb a mennyek országában. Abban a tekintetben igaza van a nagy német káromlónak, Nietzsének, aki azt mondta, hogy azért nem szereti a keresztényeket, mert menschlich, allzu menschlich, mondta, emberi, túlságosan emberi. Csak hát lélek nélkül nem lehet látni a mocsárban a drága követ. Nem kell romantikus történelem szemlélek. Ők is csak emberek voltak, hanem kell Jézus tanítása. Ez hát a negyedik. Milyen is legyen a rend közöttetek? És itt nem adminisztrációs rendről van szó, nem is a Magyarországi Evangélikus Egyház törvénykönyvéről vagy választási rendjéről van szó, hanem a gyülekezet lelki társadalmi rendjéről van szó. Ezt a Szentlélek rendezi. Ezt nem lehet megválasztani, erre nincs törvény. Aki nagyja akar lenni közöttetek, mondja Jézus, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Ilyeneket mond Jézus. Ezt vannak, akik megértik, és ez a lélek ajándéka, vannak, akik nem értik meg. 5. Isten lelke segítsen nekünk abban, hogy megértsük, mit tett Jézus. Mert tudjátok, mi az utolsó mondat is, az hogy kezdődött? Jézus elmagyarázza nekik a gyülekezet, tehát a gyülekezet lelki társadalmi rendjét, és az indokot így folytatja, hogy mint ahogy az emberfia sem azért jött, mint ahogy. Értitek? Tehát Jézus a tanítványainak, miután elmagyarázta a lelki társadalmi rendet, hogy az a nagy, aki szolgál, a legnagyobb, aki rabszolga lelki értelemben, utána így folytatja, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Mint ahogy. Nekünk nem kell az életünket feláldozni ezért a gyülekezetért. De azért tudjátok, fogadjátok el, de az életünkből valamit igen. Jézus az egész életét feláldozta, életét adta értünk, az egész életét, testét, vérét. Ezért ünnepelhetjük az Úr Szent Vacsoráját, az oltári szentséget. Nekünk nem kell az életünket adni most ezért a gyülekezetért, de azért tudjátok, annál egy kicsit többet kéne adni, vagyis az életünkből valamit. Időnkből, erőnkből, és Uram, bocsá, pénzünkből. Áldozatot hozni. Jézus teljes áldozatot mutatott be az egyházért. És ez az, ami megrendítő. Mint ahogy Jézus. Mit áldozunk mi ezért a gyülekezetért? Életünk 1%-át? Ezért a gyülekezetért. Nem az, hogy itt vagyunk, bocs, az nem áldozat, hogy itt vagyunk. Legfeljebb szenvedés, ha nem bírjátok a szavamat. De nem áldozat. Az, hogy itt vagyunk és kritikusan hallgatjuk az ige hirdetőt, az nem áldozat. Hanem világos az mindenkinek, hogy a gyülekezetért, a Krisztus testéért mit áldozunk mi? Vagy a pénztárcánk mennyire nyílik meg áldozatként? Nem az a kérdés, hogy mennyit hallgatunk igét, vagy mennyit imádkozunk, az nem áldozat. Az nem áldozat, hogyha friss vizet iszunk, hogy szomjunkat oltsuk, vagy étkezünk, hogy étvágyunk elmúljon, vagyis jólakottak legyünk, az nem áldozat. Hanem mennyit teszünk ezért a gyülekezetért, amely nem emberek halmaza. Drága testvérek, ez a gyülekezet. Ez az orosházi evangélikus egyházközség, ez nem egyszerűen emberek halmaza, hogy most mit tudom én, hányan vagyunk még jövő héten meg azelőtt. Tessék arra gondolni, hogy ez a gyülekezet Krisztus testének a része. Mennyit áldozunk Krisztus testéért? A bőjt önvizsgálatot jelent. Alázatosan, Isten színe előtt vizsgáljuk meg önmagunkat. Mit teszek én ezért a gyülekezetért? Krisztus testének ezért a sejtjéért, vagy fiókjáért. Mert én ide születtem, mert én itt nőttem föl, vagy ha nem itt ide kerültem, most itt vagyok, mit teszek ezért a gyülekezetért? Jézus önmagát teljesen föláldozta érettünk, és ez rendítse meg a szívünket. Ahogy a felolvasott heti igében, hogy amikor még bűnösök voltunk, emlékeztek rá, olvastam, Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. 10 évig olvastam ezt a feliratot a Szegedi Evangélikus Templom oltárterének az úgynevezett boltozatán. Oda a szegedi, ősi szegediek az árvíz után, a híres szegedi árvíz után, mikor fölépült az a kis pici, zsebméretű templomok, ugye a miénkhöz képest, nem csúfolódásból mondom, ott akkora van, fölírták, hogy amikor még bűnösök voltunk, már akkor meghalt értünk. Na most már akkor, mi pedig, akkor most, Ő már akkor, értitek? Ő már akkor, és mi? Akkor most? Mi a mi válaszunk? Le tudunk borulni a kereszt tövébe, hogy Uram, te teljesen önmagadat adtad, értem, értünk. Isten előtt úgy állhatunk meg, hogy ezt mondhatjuk, hogy ó Istenünk, emlékezz a te irgalmadra, erre az irgalomra, hogy a fiad már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Hát akkor most mi? Akkor most mi leborulunk? Akkor most mi összetesszük a kezünket? Akkor most mi fölemeljük a szívünket? Akkor most mi beengedjük a lelkünkbe? Akkor most mi engedjük, hogy a Szentlélek Isten elvégezze a lelkünk mélyén, abban a titokzatos mélységben azt a fordulatot, amit megtérésnek neveznek. Nem amit fölhetszelnek, vagy mit tudom én, van ilyen hetszelés, meg egyéb, de most ezt hagyjuk, hanem ott a lélek mélyén végzi el az Isten szent lelke azt a gyönyörű, titokzatos fordulatot, a megtérést. Isten előtt így állhatunk meg, hogy Urunk, ne ránk néz, hanem az áldozatra, a kereszt áldozatra, Isten bárányára, aki magára vette a mi bűneinket, aki megszabadított minket, és kérjük az ő lelkét, hogy kövessük a mi Urunkat, ezért a gyülekezetért áldozatot bemutatva. Az az igazság, hogy egy jó darabig, megmosolyoghattok, jó darabig kínlódtam azzal, hogy kimutassam azt, hogy mit jelentene az, hogyha életünk 1%-át, mert ugye szoktuk mondani, hogy drága testvérek, az anyagi bevétel 1%-ával, igaz a Biblia az 10%-ot, tizedet mond, de mi azt mondjuk, hogy 1%, és én ki akartam számolni, hogy az életünk 1%-a mit jelentene. Jó van, matekból megbuktam, kész. Annak ide érettségén úgy, ahogy átmentem, most is megbuktam, nem tudtam kiszámolni, de értitek, valamit az életünkből. Figyeljetek, nem az, hogy itt vagyunk egy Isten tiszteleten, amikor ebédelünk, az nem áldozat, amikor lelkileg táplálkozunk, az nem áldozat, hanem hogy mit teszünk, mit áldozunk ezért a gyülekezetért, amely nem más, nem emberek halmaza, hanem Krisztus testének egy nagyon fontos szent fiókja vagy része. Legyen előttünk Jézus szent példája, mert így kezdte a mondatot, mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon és életét adja a váltságosok, akért senki nem kéri az életünket, de valamit az életünkből. Legyen előttünk Jézus szent példája, és így imádjuk a megváltónkat. Vezessen ő az ő lelkével, hogy ezt a tőle kért szolgálatot betölthessük akarata szerint. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, add lelkedet, hogy fölragyogjon előttünk a te megváltó kegyelmed, és ez minket is szolgálatra indítson ebben a gyülekezetben, ezért a gyülekezetért. Mert ránk ezt a gyülekezetet bíztad, és köszönjük, hogy megbíztál bennünket ebben a gyülekezetben. Indíts minket szolgálatra, hogy az egymásért végzett szolgálatban lehessünk nagyok. Az egymásért, az ezért a gyülekezetért végzett szolgálatban lehessünk nagyok. És így tölthessük be a te akaratodat. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.